Továbbra is kávézó világ végén benn vagytok, és azt hallgatjátok, Pokácsa Zoltán a vendégünk még mindig, és ott hagytuk abba így a reklámblokk előtt, hogy ugye jönnek a nagy láncok és nagy multi cégek, amelyekkel a kis vállalkozások nem tudják tartani a lépést, és hogy igazából nem beszélhetünk arról, hogy itt valódi verseny lenne a kapitalizmus, hanem ez egy valamilyen másfajta rendszer. Láttam egyszer egy nagyon érdekes tettókot, és ott valaki egyébként egy ilyen milliárdos fickónak az előadása volt, és ő fejtette azt, és nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy a gazdaság az kert és nem dzsungel. Tehát, hogy úgy tekintünk rá, hogy ez egy dzsungel, amit nyugodtan lehet hagyni magára, és majd az leszabályozza magát, de valójában nem az, hanem egy kert, ahol igenis kell, hogy legyen egy kertész, aki egy kicsit ügyel arra, hogy valamelyik fa ne nőjön rá a másikra, hogy egy neki kis tápot adjak, annak kevesebbet, tehát, hogy ez valahogy így kéne működjön, csak ki az a szereplő, aki betöltheti ezt a kertész funkciót, hogyha mondjuk a kertész folyamatosan részeg, tehát
hát igen, mert ugye az, hogy dzsungel lenne a gazdaság, az ugye az a kép, ez a piaci fundamentalizmus, vagy libertarianizmus, hogy igazából állam nem is kell, hanem a piac mindent magától megoldna. Most, hogyha miről beszélgetünk, a klímaváltozásról beszélgetünk, a klímaváltozás a legnagyobb piaci kudarc, ami létezik. Tehát, hogy ez a legjobb példa, a gigantikus piaci kudarc, a legnagyobb probléma arra, hogy nem tudja önszabályozni magát a piac, ez okozza a klímaváltozást. Ki a kertész? Az állam. Tehát, hogy azok mi vagyunk. Az első dolog, hogy az állam az nem egy tőlünk független valami, hanem az állambácsi, amit itt ugye Kelet-Európában megtanultak az emberek, hogy az valami tőlünk független, minket sanyargató, tipikusan utált valami, hanem hogy az mi vagyunk, hát mi magunk tudjuk magunkat szabályozni, és erre vannak a demokratikus választások, erre van a média, erre van egy csomó minden kitalálva erre az önigazgatásra, csak nem élünk vele. Tehát egyszerűen nem használjuk ezt, hanem irtózatosan passzívan eltűrjük, hogy ott mondjuk fogjul ejtsék érdekcsoportok. A legkülönbözőbb érdekcsoportok fogjul ejtik ezt a döntéshozatalt, mi meg ventilálunk ilyen buborékokban, hogy mit csinálnak velünk, miközben valójában nekünk kellene visszavenni a kontrollt.
De ez egyre nehezebb, pont erről beszéltünk a zen alatt is, hogy mondjuk az olyan gigantikus nagy cégekkel, multinacionális cégekkel, mint a Google, a Facebook, az Amazon, amelyek már olyan nagyra nőttek, hogy már ha tesz is rá kísérletet valamelyik állam, hogy egy kicsit visszanyesse a szárnyaikat, nem tudja megcsinálni.
Ez így van, de mondok itt is egy példát, a következő könyvem azt egyébként digitális kapitalizmusról írom, és hogy pont szembe jött velem az a probléma, én is azt hittem sokáig, hogy a Facebook az mondjuk egy természetes monopólium, hiszen azt gondoltam, hogyha ugye te egy másik Facebookon vagy, mint én, akkor ugye mi nem tudunk kommunikálni, meg nem látom, amit posztolsz, tehát nyilvánvalóan egy idő után az történik, hogy egyetlen egy Facebook marad a piacon, egy természetes folyamat eredményeképpen, hiszen mindannyiunknak látni kell mindenki mást. Szóval volt egy német szerző, akinek elolvasta a munkáit, aki azt mondta, hogy hát ennek nem kell így lennie, gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk mi három különböző telefontársaságban lennénk, mobil szolgáltatónál, attól mi még tudjuk egymást hívni, tehát én nem csak a saját mobil szolgáltatómnál lévő számokat tudom hívni, mitől? Attól, hogy a közösség úgy szabályozta, hogy úgynevezett interoperabilitásnak kell lennie, azaz, hogy ugye az egyik szolgáltatótól kell, hogy tudjuk hívni a másikat, sőt, külföldi országok szolgáltatóit is. Összesen ennyire lenne szükség ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy legyen 40 millió különböző Facebook világon, és hogyha te a sárga Facebookon lennél, te a piros Facebookon lennél, én meg a kék Facebookon maradnék, akkor attól még tudnánk egymással kommunikálni, és versenyezhetne egymással egy csomó különböző Facebook, és akkor egyébként ott más szabályok lennének arról, hogy mit posztolhatsz, mit nem. Tehát ennyi, de hogy van az, hogy az emberek nem jutnak el oda, inkább szenvednek attól, hogy mondjuk a Facebook letörli a posztjukat, nem lehet visszaszerezni. Van olyan barátom, akinek ellopták a fiókját, egyszerűen nem tudta visszaszerezni a fiókját, az adatait, inkább szenvednek ettől, mint hogy azt mondanák, hogy jó, akkor legyen egy szabályozás, hogy 40, virágozzék 40 Facebook.
De szerintem erre
a
vannak.
A Facebook ezt csinálja, csak ezt úgy hívják, hogy megvásárol egy másikat, és akkor az onnantól már átjárható lesz.
Mert
azért
igen,
dolgot már bekebelezett.
Igen, mert nagyon sok mindenki próbálkozott azzal, hogy csináljon alternatív Facebookot, és elég hamar a fölváltak.
De azért haltak el, mert ugye mindenki elfogadta azt, hogy tudjuk, vegyük egy magyar ivívnek az esetét, hogy hát Magyarország túl kicsi ehhez, egy ilyen kicsi piac nem fog megmaradni, akkor a globális Facebook bekebelezte. De ennek nem kell feltétlenül így lennie, tehát simán lehetne mondjuk Magyarországon is, nem tudom, 30-40 különböző hasonló. Tehát nem olyan bonyolult ezt leprogramozni. Amikor írtam a Globális Elit című könyvemet, Mark Zuckerberg történetért is feldolgoztam, és azért megkérdeztem ez egy csomó programozót, hogy hát mondjuk mi az a zsenialitás, amit Mark Zuckerberg hozzátett a világhoz, olyan bonyolult leprogramozni a Facebookot? És meglepetésemre nem csak, hogy azt mondták a programozó ismerőseim, barátaim, hogy nem olyan bonyolult, hanem a legtöbb azt mondta, hogy én magam is csináltam már ilyet. Tehát, hogy legtöbb programozó csinált, tehát az, hogy kirakom oda a képemet, meg nem tudom, lehet csetelni a másikról.
Hát nem is ő volt az első, aki ugye ezt csinálta, csak lásd az iriget.
Sőt, magát a Facebook elnevezést is átvette egy másik csoporttól, akik szintén elkezdtek egy ilyet, tehát még a nevet se ő találta ki. Nagyon-nagyon primitív kódolás van a mögött, hogy a Facebook működjön. Ő azért lett nagy, mert a Peter Thiel nevű tech vállalkozó belerakott egy csomó pénzt abba a szerverparkba, tehát aminek kritikusan nagynak kell lennie, hogy nagy szerver kapacitásod legyen, meg promóznod kell, hogy te érd el először azt a kritikus tömeget. De ennek nem kellett volna így lennie, simán lehetett volna az, hogy mondjuk az összes ilyen kezdeményezés megmarad, rengeteg fajta Facebook szerűségen vagyunk, ezeket hívhatják másképp is, ezek tudnak egymással kommunikálni, de ez megint szabályozás, ez megint ugyanaz a probléma, mint amit a klímaváltozásról mondtunk, hogy először problémát okoz a technológia, arra reagálunk, és szabályozni kell. Tehát a technológia szabályozatlanul az más, mint a technológia szabályozva.
Csak megint csak azt a kérdést teszem fel, hogy ezt meg tudjuk-e valósítani, mert hogy úgy tűnik, hogy tettek erre kísérletet, hogy akkor igenis szabályozzuk a Facebookot, és igenis egy kicsit szabdaljuk széjjel mondjuk az olyan óriásokat, mint a Google, és beletört a bicskájuk, mert hogy már olyan szintű hatalommal bírnak ezek a cégek, hogy nem találnak.
Most, hogy itt beszélgetünk, zajlik egy per az Egyesült Államokban, ahol az Egyesült Államok kormányzata beperelte a Google-t, mert hogy ugye az történt, hogy az összes mobilba, ami van, amikor így beírod a kis kockába azt a szót, amit keresel, neked fogalmat sincsen, de ott a Google keres. Tehát nem jelenik meg sehol, hogy te most éppen Google-lel keresel, hanem annyira jó kapcsolatot ápol a Google ezekkel a mobil gyártókkal, hogy ők automatikusan belerakják ezt. És ugye azt mondja az amerikai kormányzat, hogy legalább mondjuk olyasmit lehetne csinálni, hogy amikor beírsz valami szót a keresőbe, akkor nem egy gomb van ott, hogy search, hanem ugye az van mellette, hogy mit tudom én, ezekkel kereshetsz. És ott van 4-5 különböző keresőmotor felajánlva, és te kiválaszthatod, hogy melyikkel akarsz keresni. Tehát, hogy ezeknek lehet, nagyon egyszerűen lehet intézményesíteni, és nagyon, hogyha nem figyelünk oda, egyszerűen mit történt, nem figyeltünk oda, és a kutyának nem fordult meg a fejében, hogy én amikor keresek dolgokat, akkor mindig a Google keres. Ki a franc gondolta ezt végig, hiszen nincs odaírva, csak egy dobozlánc.
Hát igen, de is mi lett az eredménye, vagy ez most zajlik ez a per, mert ezt mondom, hogy sokszor lehet hallani erre, most már ezt felismertük, de még mindig valahogy ezt nem sikerül. Már ugye, mert egy-egy államapparátus az helyhez kötött, meg általában elég lassú, ezek a cégek pedig most már tehát globálisak, és nagyon nehéz rajtuk ebből.
Ez igaz, de ha megnézed az elmúlt, mit tudom én, 150 év történetét, a kapitalizmus történetét, akkor pontosan az történt, hogy folyamatosan ilyen monopóliumok irányába ment el a dolog, ugye nagyon híres eset az a Standard Oil, tehát hogy az olaj Amerikában egy vállalatban összpontosult, fölvágták őket 9-re, és ez onnantól fogva nagyon sokáig így volt. Tehát egészen a 70-es évekig folyamatosan sok-sok ezer pert indított az Egyesült Államok kormányzata, meg az államok, meg világszerte sok mindenki, hogy ezeket a tröszt ellenes, monopólium ellenes törvényeket betartsák. Ha ezt nem csinálod, megint ugye a kertész esete, hogy itt nem dzsumbúj van, hanem kert kell, mert igazából mi történik, hogyha nincsen kertész, akkor egyfajta gaz kiirtja az összes többi dísznövényt. És akkor a kertésznek mindig oda kell figyelnie. Mitől nincsenek ma ezek a perek? Pontosan attól, hogy a nagyvállalati szektor megette az államot. Tehát a foggyul ejtett állam jelensége az, amikor a tech cégek, a bankok, az olajcégek a legnagyobb szponzorai a politikusoknak, még egy olyan demokratikus rendszerben is, mint az Egyesült Államok, akkor onnantól fogva a politikus nem fog indítani versenyjogi pert, nem fogja biztosítani, hogy legyen itt verseny, mert az ő szponzora ellen kellene menni. Nem is szólva mondjuk az olyan országokról, ahol ugye maguk ezek a gazdasági érdekcsoportok ülnek a kormányban.
Hát még azt igen, kibukott, hogy hát akkor azért van egy 100 milliós részvény kis csomagja mondjuk a család, nem a képviselőasszonynak, hanem mondjuk a férjének, és akkor persze hát akkor annyira mégsem presszionált ezt a dolgot. Egy picit még visszakanyarodva a gazdasági modellhez, hogy a kapitalizmus, szerintem ezt sokan látjuk, igen, tehát ez teljesen egyértelmű, mivel a probléma, de mégis mi lehetne az a rendszer, ami működőképes lenne, illetve hogy tudnánk erre átállni akkor, hogyha ilyen hatalom van a jelenleg ezt élvező és kihasználó gazdasági rendszereknek a kezébe?
Hát úgy, hogy azt az elvet kell folyamatosan szem előtt tartsuk, hogy nem növekedhetnek dolgok. Tehát az a legfontosabb, hogy azt megértsük, de az ott kezdődik, hogy például a világ népessége sem növekedhet. Tehát mondjuk egy példát mondok, ha műtrágya nélkül akarnánk mezőgazdaságot csinálni, akkor körülbelül 3-4 milliárd ember tudna eltartani a Föld. A műtrágya gyártás az egyik legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó. Ma vagyunk 8 milliárdon, és mondjuk az ENSZ szerint tetőzni fogunk 10,5 milliárd környéken. Tehát sokkal kevesebb ember, egyfőre jutóan limitált fizikai fogyasztás, és nem attól, de attól akarjunk boldogok lenni, hogy ezt a fogyasztásunkat növeljük, hanem fogadjuk el, hogy a fizikai fogyasztásunk limitálva van, sokkal igazságosabb elosztása a javaknak, tehát hogy ne kelljen félni a szegényektől, ezért a szegényeknek is adjuk meg azt a minimális biztonságot, hogy ne akarja elvenni azt, ami nekem van, tehát igazságosabb elosztás, és olyan technológiák, amelyekről tudjuk, hogy megújulóak, tehát mondjuk foszilis technológiák helyére, mondjuk mit tudom én, szolár, meg nap, meg geotermikus, meg ilyenek, technológiai dolgok. Szerintem ez eléggé érthetően ki van ma már dolgozva, tehát szerintem nem az a probléma, hogy ne értenénk, bár ugye manapság ismerkedik még sok ember meg ezekkel a gondolatokkal, meg fogadja el, hogy a növekedés sztoriának vége.
A nem növekedés
gondolatát én direkt azért dobtam be a legutóbbi könyvemmel a fenntartható gazdaságról, hogy beszéljenek arról az emberek. Ez egyelőre nagy ellenkezést vált ki, bennem is azt váltott ki, amikor először találkoztam ezzel a fogalommal, hogy lehet ilyen, hogy nem növekedni, de hogy barátkozzanak meg az emberek azzal, hogy nem tudjuk folytatni azt a gazdasági növekedést, amit az elmúlt évtizedekben volt.
Hát ez teljesen egyértelmű, de mint ahogy a technológiailag is ugye sok minden ki azon az állásponton van, hogy igazából minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy teljesen megújuló energiaforrásokból fenntartsuk a civilizációt, mégsem tudjuk megtenni, mert hogy a köré épült egész gazdasági és társadalmi modell az annyira be van kövülve ebbe a rendszerbe, hogy nagyon nehezen változik. Ugyanez igaz erre is, hogy ez persze elméletben ez oké, de ki fogja ezt a lépést meghozni, ki az, aki le fog mondani, hogyan lehet ezt mondjuk nyilván valamilyen szinten erőltetni, tehát azokra, akik haszonélvezőjenek a rendszernek, nem önként és dalolva nem fognak erről lemondani. Tehát itt inkább
a demokratikus rendszerek azok úgy működnek, hogyha egy gondolat többséget élvez, tehát a többségbe kerül egy mém, egy gondolat, akkor a politikus nyomás alá helyeződik, hogy változtasson. Tehát összesen annyi a feladatunk, hogy ezeket a gondolatokat, amelyek most első hallásra lehet, hogy megdöbbentőek, de minél többet gondolkodunk rajta, annál inkább rájövünk, hogy ezek szükségesek. Ezt minél hamarabb többségé formálni, és az a többségi akarat, ez kényszerítse ki a politikusoknál, hogy ezeket a döntéseket meghozzák. Ennyire egyszerű a dolog.
Ámen. Van egyébként erre kidolgozott gazdasági modell, mondjuk a körforgásos gazdaság, tehát hogyan tudna ez effektíve közgazdaságtani rendszer szempontjából működni egy ilyen?
A körforgásos gazdaság az nem azt jelenti, hogy 100%-osan körforog minden, hiszen ugye már amikor kibányászol valamit, akkor veszteséged van, már anyagfáradás van, csomó mindent felélünk, tehát mondjuk energiát, meg élelmiszert, meg ilyeneket, hogy ez nem teljesen körforgásos, tehát ott is szükség van arra, hogy egy nem növekedő gazdaság legyen körforgásos. Tehát mondjuk újra hasznosítsuk, amányszor csak lehet, azokat az anyagokat, mit tudom én, nikkel, kobalt, lítium, amit mondjuk használunk egy fenntartható technológiában. Tehát az biztos, hogy minél közelebb kell kerüljünk az újrahasznosításhoz, minél többször pörögjön meg a gazdaságban az anyag, de nem növekedés nélkül ez nem fog menni. Tehát, hogy bármennyire körforgásos akarsz lenni, ha még egy adag anyagot elindítasz a körforgás útján, meg még egy adag anyagot, akkor egy idő után el fog fogyni az anyag, és egy csomó anyagból közel vagyunk ehhez, hogy el fog fogyni, És amikor közel vagyok, akkor van olyan, amivel, mit tudom én, pár évtized múlva fog elfogyni, meg van olyan, ami mondjuk, mit tudom én, 200 év múltán fog elfogyni, de hát ugye a világtörténelemben 200 év az semmi. Tehát, hogy az, mit tudom én, unokánk, ükünokánk nagyjából el fog fogyni. Tehát ez a kapitalista rendszer, ez nem fog működni, hogyha ez folyamatosan növek. De mondok egy adatot szerintem, azt szerintem üt. Ha csak azt folytatnánk, ami az elmúlt évtizedekben történt, hogy évről évre mondjuk 3-3,5%-kal nőne a világgazdaság, és ez történt az elmúlt évtizedekben, akkor ennek az évszázadnak a végére meg 10-szereződne a világgazdaság mérete. Ez egy kamatos kamatszámítás. 10-szer akkor a világgazdaság lenne, mint ami most van. Mondjuk ezt egy olyan világgazdaságra, amiről ugye megállapodtunk, hogy túlságosan sok üvegházhatású gáz termel, szemét szigetek, szemét kontinensek vannak a tengereken, el fognak fogyni az anyagok. Tehát amikor minket, akik arról beszélünk, hogy nem növekedésre van szükség, naív, ostoba hülyéknek gondolnak, megmondanak, én ezt rengeteget megkapom, hogy ez naivitás, bugyutasság, stb. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki azt gondolja, hogy ez meg fog történni, tehát hogy ebben az évszázadban 10-szeresére fog nőni a világgazdaság, és az nem egy összeomlás lesz, hanem ez tényleg megtörténik, szerintem az egy naív ember.
Egyetértek. Én egyébként a körforgásra példának a természetet szoktam felhozni. A természet egy tökéletesen körforgásban, nem növekedésben működő, hibátlanul.
És ez egy nagyon-nagyon fontos példa, mert ugye azt szokták mondani a zöldek, hogy a nem növekedő gazdaság az nem egy lefagyott gazdaság. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az onnantól fogva mozdulatlan és nem változik, hanem olyan, mint a természet, tehát azt szokták mondani, olyan, mint az erdő. Az erdő mérete nem változik, de azon belül bizonyos fák elhalnak, és nőnek a helyükre más.
Sőt, hozama is van. Tehát, hogy van egy természetes hozam, a természet az folyamatosan hoz.
Meg van gyümölcs, a gyümölcsből lesz trágya, stb. Tehát ott van egy körforgás, ott van egy állandó változás, ez egy dinamikus dolog. Ez nem egy ilyen stacionál lefagyott, ilyen szürke, merev, gránitszerű valami, nem így kell elképzelni.
Van olyan hely a bolygón, ami leginkább efelé próbál menni? Ki hát, tudsz emelni egy párat?
Én azt gondolom, hogyha nagy kontinenseket nézünk, és én a könyvemben próbáltam ezeket a nagy kontinenseket megnézni, tehát az Európai Unió és Kína, ami a legnagyobb lépéseket tette, mind a kettő messze van a fenntarthatóságtól, tehát Európa sem fenntartható, a kínaiaknál meg kifejezetten nagy probléma, hogy még mindig szén alapú a gazdaságuk nagy része, de mondjuk drasztikus átállásban, vagy egyáltalán ambícióban, ott az Európai Unió, ami egy demokratikus térség, meg Kína, ami egy autoritár térség. Ez a két kontinens, ami a legmesszebb jutott. Akik nagyon messze vannak, azok az amerikaiak, tehát az Egyesült Államokban még ugye a klímaváltozás elfogadottsága is dráma ilyen alacsony szinten van, meg hát ugye szegény afrikaiak, akik meg hát ugye nagyon keveset tudnak tenni, hiszen ők náluk gyakorlatilag még a megélhetés, az emberhez méltó élet a probléma.
Jó, viszont a szennyezőanyag kibocsátásuk is jóval kevesebb, mint a miénk, tehát legalább.
Egy főre jutóan igen, csak ugye annyira sokan vannak, és annyira sokan lesznek, tehát ugye azt se felejtsük el, hogy mondjuk a 100 évvel ezelőtt azt hiszem az volt, hogy ugye egy afrikaira jutott 2 vagy 3 európai, az évszázad közepére meg az lesz, hogy egy európaira 4 afrikai fog jutni. Uh-huh. A világ legnagyobb országai azok Nigéria, Tanzánia, ilyen országok lesznek, meg Pakisztán, meg ilyenek. Tehát nagyon szegény országok. Tehát ez igaz, hogy egy főre jutóan nagyon kevés a üvegházhatásuk, gázkibocsátásuk, fogyasztásuk, de mivel annyira irtózatosan sokan lesznek, összességében viszont nagyon nagy kibocsátásuk lesz, tehát kéne állítani a népességrobbanást is. Ez is egy tabusított téma, nagyon nem szeretnek róla beszélni, mert ugye a történelmi előzményei az ilyen népességleállításoknak, azok ugye tipikusan az eugenika, meg a különböző etnikai tisztogatások, tehát ez egy nehezen kezelhető probléma, de muszáj leállítsuk a népességet.
Kínában azért ezt elég jól sikerült meglépni minden.
Hát erre vannak demokratikus, meg nem demokratikus példák, ugye Kína az a nem demokratikus példa, ezzel ellenére azt mondom, hogy egyébként borzalmasan hálásnak kell lenni a kínaiaknak, mert hogyha nem állították volna le a népességet Kínában, akkor ott most már 3 milliárdan lennének nagyjából. De vannak demokratikus példák is, tehát India, ahol ugye Dél-India ott a fejlettebb térség, és a dél-indiai államokban gyakorlatilag megszűnt a népesség emelkedése, és sokkal gazdagabbak. A kulcs egyébként a nők helyzetének a javítása volt, tehát gender studies, tehát kifejezetten, amivel a gender studies foglalkozik, a nők helyzetét kellett javítani ahhoz, hogy leálljon a
népesség. Tehát mindenhol a nőket edukálták, ott lényegesen csökkent.
Iskola, így van, és a Észak-Indiában, ahol viszont ezt nem tették meg, ott továbbra is, nem tudom, 5 gyereke van átlagban egy nőnek, nem, nincs is írás-olvasási tudás, az mondjuk 30%-a az embereknek, még délen mondjuk majdnem 100, tehát iszonyatos különbség alakult ki Észak és Dél-India között. Az egyik potenciális robbanás egyébként az lesz, hogy ez az ország a szét fog menni, mert mondjuk a parlamenti reprezentációban úgy eltolódtak a népesség arányok, hogy nem biztos, hogy együtt tudják tartani Indiát.
Emlékeztek, volt a film az Idiocracy, ami hihetetlen, hogy egy skifinek indult 30 évvel ezelőtt, közel 30 hát, éves, igen, film, igen. És igazából eddig, már nem egy dokumentumfilm, hanem... Ja.
Igen. Egyébként én meg azt akartam még itt a népesség csökkenés és növekedés kapcsán mondani, hogy közben pedig azért nagyon sok mindenki meg arra hívja fel a figyelmet, hogy ugyanakkor van egy komoly veszély a népesség csökkenésnek is ugyan nyugati társadalmakban. Elon Musk az rendszeresen szeret ezen lovagolni, és látjuk is egyébként olyan szempontból, még Japánban is a társadalom előregedését, tehát ha meg viszont nincs népesség növekedés.
De ez egy mítosz, ez egy mítosz, Mark. Tehát az a helyzet, hogy miért szokták ezt mondani, azt szokták mondani, azért, mert akkor majd nem lesz elég fiatal ahhoz, hogy eltartsa az öregeket. Na most itt ez ezersebből vérzik ez a mondás. Kezdjük azzal, hogy amiről mindig rengeteget szintén beszélünk, az ugye az automatizáció. Tehát egyik nap féltjük a munkahelyénket, hogy elveszik a robotok meg az algoritmusok, másik nap meg azt mondjuk, hogy nem lesz elég fiatal, hogy eltartsa az öregeket. Vagy ez, vagy az. Tehát ez a kettő egyszerre nem fog történni, és én mondjuk 1 millió példát tudok arra mondani, hogy a robotok és az algoritmusok bizony elveszik a munkahelyünket. Itt Budapesten is írtozott sok példát tudok arra mondani, hogy ez folyamatosan történik. A másik a termelékenység növekedése. Tehát, hogy ugye az a kínai, aki mondjuk, az az egy fiatal kínai, aki mondjuk 30-40 évvel ezelőtt dolgozott, az a töredékét állította elő annak, mint egy ma élő fiatal kínai, aki, és valószínűleg a jövőben ez még inkább így lesz. Tehát simán el fogja tudni tartani az öregeket, mert egy főre jutóan az ő termelékenysége az brutálisan megnő. A harmadik meg, hogy ugye föl lehet emelni a nyugdíjkorhatárt. Tehát ahogy öregednek az emberek, ugye egyre jobb a egészségük, egyre tovább és tovább élünk, a világ legtermészetesebb dolga, hogyha már 30-40 évet élünk, hanem 80-90-et, akkor mondjuk ne, mit tudom én, 45-nél legyen a nyugdíjkorhatár, hanem egy idő után 55-nél, 65-nél, ne adj Isten, 75-nél, hiszen egészségesek vagyunk. Tehát 1 millió módja van annak, hogy ezt a dolgot kezeljük. Szó sincs arról, ez egy totális mítosz, hogy itt az előregedés az egy probléma lenne. És még egy dolog, egy nemzetnek a sorsa, vagy sikere, vagy nem tudom milyen, az nem a méretétől függ. Tehát ez, hogy ha sokkal leszünk, akkor erősebbek leszünk, ezt mondjuk magyarázzuk el Nigériának, vagy Bangladesnek, ahol sokan vannak, de egyet, vagy mondjuk magyarázzuk el Svájcnak, vagy Liechtensteinnek, ahol irtózatosan kevesen vannak, ehhez képest iszonyatosan erőteljes országok.
De ezt akartam, hogy nem gondolod, hogy társadalmilag azért viszont szükség van arra a fajta megújító energiára, amit mondjuk a fiatalabb generáció hoz, tehát egy nagyon előregedő társadalom, tehát megint Japánt hoznám föl, ahol mondjuk a vidéki Japánban már nincs, tehát elhalt, kihalt városok, meg falvak vannak, és a 90 éves bácsikák nevelgetik még ott a rizst, amennyire tudják, tehát hogy azért van egy ilyen társadalom torzító hatása is.
Hogyha valaki mondjuk azt szeretné, hogy a fiatalok újítsák meg a társadalmat, vagy legyen egy erős jelenlétük, akkor csináljon nekik jó iskolarendszert. Tehát aki mondjuk ilyenekbe gondolkodik, az mondjuk kezdje el azzal, hogy a fiatalok kapjanak tisztességes megélhetést, legyen rendes iskolarendszer, kapjanak esélyeket. Mert ugye addig mondjuk szülni rengeteg gyereket, amíg mondjuk katasztrofális iskolarendszerbe fog járni, és esélye sincsen arra, hogy felemelkedjen, én ezt nem tartom különösebben jó ötletnek.
És akkor véleményed szerint az lenne a megfelelő, hogyha mondjuk beállna egy egy stagnálás, majd egy egészséges csökkenés, mondjuk amíg 4-5 milliárd.
A világ eltartó képessége a legkülönbözőbb mérések szerint valahol olyan 3-4 milliárdnál maximalizálódik. Tehát fölötte vagyunk ennek, igen. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy a végtelen a világ eltartó képessége, mert majd mindig kitalálunk technológiákat, de akik ezzel tényleg érdemben foglalkoznak, én itt nagyon javasolnék egyébként, ha valaki szeret olvasni, egy Václav Smil nevű kanadai, cseh-kanadai klímatudóst, jobbnál jobb könyvei vannak, most már magyarra is lefordították őket. 1 millió különböző számmal bemutatja újra és újra és újra, hogy ez nem úgy van, hogy végtelen lenne. Semmi nem nő örökké. Tehát azt mondja a Václav Smil, hogy nem tudunk olyan példát mondani, sem a biológiában, sem az emberi közösségekben, ami folyamatosan nőne. Tehát én mondjuk nagyon nagyot nőttem tinédzser koromban, de nem növök a világ végéig, vagy mit tudom én, Budapest nagyon-nagyon nőtt a századfordulón, de megállt 2 millió környékén. Tehát, hogy nincs olyan példa, ahol egy ponton ne állna be.
Hát ez egy zárt rendszer, tehát, hogy ez egy nagyon nagy űrhajó, de egy űrhajó. Tehát
és ugyanez igaz a Földre, pontosan.
Tehát limitált. És tök jó, hogy pont erre kanyarodtunk, mert mindig azzal szoktam lebombázni ugye a beszélgetés végére a vendégeket, hogy látnák szívesen az emberiséget 10-20 év múlva. Tehát, hogy mi, mert hogy hát ahhoz, hogyha valami felé törekedni akarunk, akkor nyilván kell, hogy legyen valami álmunk is erről. Tehát te ha az optimál, vagy optimista szenárió szerintem mondjuk te hogy látnád, hogy hol látnád az emberiséget?
Fenntartható technológiák, nem növekedő gazdaság, és igazságosabb újraelosztás, és az, hogy azt, amit igazán akarnak az emberek a pszichológusok szerint, tehát a biztonságot, a szeretetet, a megbecsülést, azt adjuk meg minden földön élő embernek, és ne abba gondolkodjunk, hogy mennyi fizikai javat tudnak ők még elfogyasztani, hanem egy olyan rendszer, ami a középpontba azt állítja, és ezt mérés, ellenőrzés tényleg biztosítja, hogy minden megszülető gyerek az kapja meg azokat a pszichológiai szükségleteket, később kreativitást, tehát sok ilyet tudok mondani, amelyekre a pszichológusok szerint szüksége van. Ma ettől irtozatosan messze vagyunk még itt a fejlett nyugati északi világban is, mert hogy Magyarország, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy mi szegények vagyunk, de hát egy globális összehasonlításban mi nagyon gazdagok vagyunk, simán benne vagyunk a felső 20%-ban. Tehát, hogy még itt a fejlettebb világban is ez egy probléma, nem is szólva arról, hol mondjuk ugye a nincstelenség meg a nyomor uralkodik.
És szerinted ezt mondjuk egy ilyen átmenetet meg fogunk tudni lépni mondjuk egy békés nyugat átmenettel, vagy azért itt elkerülhetetlen, azért valami krakszerűség azért legyen, mert hogy sokan azt mondják, hogy ahhoz, hogy egy új rendszert építsél, az előzőnek szét kell mennie. Tehát, hogy nem lehet a kettőt valahogy, elkerülhetetlen, hogy legalább valamilyen szintű restart legyen.
Szerintem mind a kettő együtt fog történni, sőt történik már. Tehát ebben már most benne vagyunk, rengeteg ilyen krakszerű történés van, és a kettő kombinációja, tehát hogy ráébreszti az embereket ez a legkülönbözőbb ilyen összeomlás folyamatok, hogy kontrolláltan menjünk át egy másik rendszerbe.
Igen, mert valahogy a filmek miatt ezt úgy képzeljük el mindig az összeomlást, hogy egy ilyen Terminátor-szerű, vagy valami, tehát egy ilyen nagy, miközben ez egy folyamat, és igazából benne
vagyunk
már.
Ez nem egy totális apokalipszis, mert ugye egy totális apokalipszisnél ember-embernek farkasa. Tehát akkor inkább az történik, na most ritkán történik az, hogy eddig egy seggfej voltam, most hirtelen jó ember leszek, mert omlik össze a világ. Tipikusan az történik, hogy eddig egy seggfej voltam, most még nagyobb seggfej leszek, mert baj van. De hogyha ilyen köztes méretű, tehát ilyen közepes méretű összeomlások vannak, abból még van ideje tanulni a társadalmaknak, és szerintem ebben a korban vagyunk, hogy napi szinten hozzák a hírekben ezeket a közepes szintű összeomlásokat, ami elgondolkodtatja az embereket.
Még annyi mindent szerettem volna kérdezni tőled, de sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, remélem, hogy majd még be tudunk csábítani, és még egy pár dologról tudunk beszélni, meg tök szívesen beszélnék majd az új könyvedről, mert ez szerintem nagyon izgalmas téma a digitális kapitalizmus, meg még a mesterséges intelligenciát nem is érintettük, szóval tényleg nagyon sok mindent.
Köszönöm a meghívást, nagyon élveztem, és persze szívesen jövök máskor.
Köszönjük szépen, és nektek is köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tudjátok, szombaton 10-től délig lesz ismétlés, igyekszem föltenni az adásokat az információs szuperstrádára is, hogy vissza tudjátok hallgatni, és jövünk jövő héten is jövünk, és lesek is, hogy gyorsan, mert azt hiszem, hogy megvan, le van szervezve a vendég, hogy megmondjam nektek, ki lesz jövő héten a vendégünk. Egy pillanat, azt mondja, hogy jövő hét, igen, a Makery, Budapest Makery-vel fogunk beszélgetni, ők mindenféle izgalmas űrhajós kajától kezdve, mindenféle élelmiszerben, izgalmas jövőben mutató gasztronómiában utaznak, úgyhogy velük beszélgetünk jövő héten, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!